hétfőtől vasárnap reggelig. Már lehet jelentkezni a fővárosi utcazene fesztiválra. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépők a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
Hajnaltáj. A műsorvezető Bicsák Eszter.
6 perccel járunk reggel 6 után, és már is mondom, mit kínálunk a következő fél órában. Most éppen késik, de ennek gyakorlati oka van. Megújult a pécsiek kedvelt napórája, amely az egyik egyetemi épület falán található az Ifjúság útján.
Amikor ez a napóra készült 1963-ban, akkor éppen azt az időszakot éltük 1958 és 1980 között, amikor Magyarországon nem volt nyári időszámítás. Így most ebben a pillanatban a napóra a nyári fél évben egy órát siet.
Aztán 100 éves a személyszállítás a Mátra vasúton. Az első pálya még 1906-ban épült, aztán volt lóvontatású, fuvarozó vasút, fát is szállított. Ma egyértelműen a turizmus hasznosítja.
A Gyöngyös Mátrafüred az egy 6,3 km, annak van nagyobb turisztikai forgalma. A Gyöngyös, Gyöngyös Solymos, Lajosház, a Szalajkaház picit hosszabb vonal, 13,1.
Erről is szólunk fél hatig. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő Gergáca Anikó. Nevet és gyűrűt is kaptak a gólyafiókák Tata környékén. Idén is útnak indult a Gólya Roadshow, vagyis most bárki betekintést nyerhet a természetvédelmi munka részleteibe, és szakemberektől kérdezhetnek Magyarország egyik legkedveltebb madaráról. Komárom-Esztergom vármegyében az országos átlagnál jóval alacsonyabb a fészkelő párok száma, így az állomány sorsát nagy gonddal követik a természetvédők. Drexler Anna.
Gyermekek gyűrűjébe érkeztek meg a fészekből az alig 3 hetes fehér gólyafiókák. A tatai Komáromi utca volt az első állomása ezen a napon a Gólya Roadshow-nak, amely a szakembereknek munka, az érdeklődőknek pedig kivételes lehetőség, hogy testközelből láthassák a nagyméretű gázló madár utódait. A részletekről Szabó Máté, a Dunai Poly Nemzeti Park munkatársa beszélt.
Megkapják az egyedi gyűrű azonosítójukat, illetve egy mintavételezés is történik. Madárbetegségekre, kifejezetten madárinfluenza vizsgálatra. Most idén nagyon sok szemetet találtunk a gólya fészkekben, banai fészekben gumikesztyű, bála, zsinórok tömkelegét, tápozsákoknak a darabjait, gumiszalagot, tehát rengeteg olyan a gólyákra veszélyes dolgot szedtünk ki, ami akár a pusztulásokat is okozhatta. Látogatóknak az meg talán nem kell mondani, tehát ez egy hatalmas élmény. A gyerkőcök pedig azért szeretik, hogy a Gólya Roadshow-nak egy hosszú évek óta visszatérő program eleme a gólyafiókák névadása. Elnevezhetik gólyákat, Kelep, Hópihe, Sanyi nevű gólya, tehát eléggé széles a választék. Megsimogathatják, megnézhetik közelről. Vannak ilyen gyakran visszatérő kérdések, honnan tudjuk, hogy fiú-e vagy lány, meddig él, visszajönnek-e, van egyébként erre példa, tehát aki környén költ most jelenleg gólya, ha jól emlékszem a hím madár, az 2022-ben ugyanabban a fészekben látta meg a napvilágot, tehát vannak ilyen nagyon szép romantikus sztorik, amiket így látogatókkal meg lehet osztani.
Csak ezen a napon 9 fészket kerestek fel a természetvédők, idén kifejezetten nagy a különbség a fészkekben megtalált fiókák kora között. Erre Bátki Gellért, a Dunai Poly Nemzeti Park munkatársa igyekezett magyarázatot adni.
Néhány évvel ez előfordul, általában ilyen 2-3 héten belül szoktak lenni a fiókák, úgyhogy általában azért nagyjából egyszerre kezdik el tavasszal a költés. Úgy tűnik, hogy ez egy szélsőségesebb lett, mert van, ahol 7-hetes fióka van, valóban meg még csak 1-2-hetes, sőt környén ott ugye volt tojásos is még, ahol volt egy 2 napos fióka a 2 tojás mellett, úgyhogy idén úgy tűnik, hogy eléggé szétcsúsztak a költések. Az E.ON Hungária ZRT, ők, akik ugye a villanyoszlopok villanyhálózat kezelői, úgyhogy ők biztosítják a darus kocsit, hogy azzal tudjuk a gólyákat lehozni a fészekből, illetve biztonságosan elvégezni ezt a úgymond veszélyes munkát, illetve a Madártani Egyesület, Százvölgy Egyesület és a Dunai-Poly Nemzeti Park Igazgatóság pedig a szakmai munkát önkénteseket adja a biztos munka elvégzéséhez.
A tataiak nagy örömére a helyi gólyapár jó szülőnek bizonyult. 5 makkegészséges fióka lábára került gyűrű.
Eddig úgy tűnik, hogy jól vizsgáznak, mert elég magas a fióka szám fészkenként, tehát eddig több 5 fiókás fészek aljunk is volt, mikorában volt olyan név, hogy egy sem volt az egész megyében. Úgy tűnik, hogy jó kondícióban is vannak, jól haladnak a költésekkel, mivel több helyen elég nagy a fióka, ezért bízunk benne, hogy ez sikeres nagyszámú reptetéshez is eljutunk majd augusztusba. Utóbbi 15 évben úgy tűnik, hogy stagnál ez a kb. 20 pár, 25 pár, ami nálunk van. Utóbbi 1-2 év az elég erős volt, úgyhogy reméljük, hogy felfelé ívelő pályára lendülnek. Tavaly kimondottan érdekes volt, hogy 3 új párunk lett, 3 új fészek épült Bakonysárkányba, Únyba és Vérteszőlősön. Idén a eddig meglévő fészkeket őrzik, úgyhogy úgy tűnik idén nem lett új párunk, de mivel tavaly meg idén is erős évük volt, várható, hogy a következő 1-2 évben újra lesznek új párok, van még faluba, reméljük.
A Kárpát-medence hajnali időjárásával folytatjuk. Bécsben 24 Grácsban 22 fokot mértek, Pozsonyban is 22 fok van, Kassán közepesen felhős az ég 21 fokkal, Ungvárról nem érkezett adat, 18 fok van Kolozsváron és Aradon, Újvidéken 22, Zágrában 24, Ljubljanában 21, Csíkszeredában pedig borult ég mellett mindössze 16 fok van. 3 perc múlva lesz 17:30 itt a Hajnaltáj. Megújult a pécsiek és egyetemisták kedvelt napórája. Pécs és főképp a pécsi egyetemi látképhez 1963 óta hozzátartozik a speciális, réteges, úgynevezett sgraffitó technikával készített napóra, amely a Campus B épületének déli falára készült. A felújítás összefogásra valósult meg, ugyanis a régi megfakult alkotást most lehetett megmenteni, amikor az épület hőszigetelésére egyébként is sor került. A fekete-vörös színben játszó alkotás ünnepélyes átadóján készítettem összefoglalót.
Ez egy ikonikus kis műalkotás az egyetem falán. Szerintem nagyon sokan szerettük. Én a 90-es évek végén mindig nézegettem, amikor a buszról leszálltam az egyetemre tartva, de akkor nagyon halvány volt.
Igen, ez a korabeli technika, amivel ezt kivitelezték.
Ez a sgraffitó?
Ez a graffitó, vagy sgraffitó, vagy graffitó.
Trócsányi András egyetemi tanár, a természettudományi kar dékánya, geográfus.
Tudom, hogy különböző vakolat rétegek különböző színnel jelennek meg, tehát valami fajta dombor hatása is van ennek az alkotás. Ez egy délies kitettségű fal, nagyon komoly inszolációt, napsugárzást kap, kifakult az évek során. Azt gondolom, hogy nem tehetünk szemrehányást rá, ha 63 év alatt ez megtörtént.
Ez a beruházás ez nem így indult, hogy a napórát sikerül megmenteni. Ikonikus képe szerintem az egyetemnek, viszont nem volt már jó állapotban. Hogyan sikerült mégis megmenteni?
Ez a projekt igazából egy energetikai projektnek indult, az épület teljes szigetelése és energetikai korszülésítése, viszont a tervező ezzel a déli homlokzattal nem különösebben foglalkozott.
Zalai Cseresznyés Tíme az egyetem kancelláriájának üzemeltetési és beruházási igazgatója.
És úgy döntöttük, hogy a kivitelezést lezárjuk úgy, hogy a déli homlokzatot egyelőre hagyjuk az eredeti állapotban, és akkor kezdtünk el egyeztetni, megkeresni az utódokat, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy ezt a házat muszáj lesz a déli homlokzattal beszigetelve teljessé tegyük. Ugye anélkül azért energetikailag nem lett volna megfelelő.
Ugye becsomagolják az épületeket.
Így van, és nagyon-nagyon kooperatívak és rugalmasak voltak a művészűrnek a rokonai, és akkor kezdtünk el egyeztetni és utána járni, hogy Magyarországon külföldön milyen technológiák vannak arra, hogy mi ezt mindenféleképpen szerettük volna a szigetelésen is megjeleníteni. Hála Isten találtunk egy művészt, egy kivitelezőt, akivel sikerült leszerződjünk, és így sikerült befejezzük ezt az egész épület felújítását.
A pécsiek kedvelt napórája is a régi ókori egyiptomiak napóra találmányának az utódja, hiszen az ember évezredek óta igyekszik a napjárásából következtetni az eltelt időre. Ismét Trócsányi András.
De azt nagyon gyorsan észrevették, hogy a nap látszólagos járása, ha valamilyen kis fix póznával árnyékot vetünk, és mögé egy számlapot teszünk, akkor ez az idő múlását tudja mutatni. Nyilván vannak korlátok, mert a világ számos részén nem süt annyit a nap, tehát nem tudunk 12 órát, 16 órát mérni, csak a nappaloknak a hosszát tudjuk mérni, és egy csomó-csomó olyan csillagászati torzítás van benne, amitől ma már ezek pontosnak nem tekinthetők.
Azt is említette, ez engem egészen meglepett, hogy a téli-nyári időszámítás miatt is pontatlan, mert hogy ez az óra 63-ban akkor született, amikor éppen Magyarországon nem volt nyári időszámítás.
Igen, Magyarország 1916-ban vezetett be először nyári időszámítás rövid időszakokra. A lényeg az, hogy a 20. században vagy négyszer vagy ötször volt, majd nem volt nyári időszámítás. Amikor ez a napóra készült 1963-ban, akkor éppen azt az időszakot éltük 1958 és 1980 között, amikor Magyarországon nem volt nyári időszámítás. A nyári időszámítással tulajdonképpen a nappal hosszát még jobban hasznosítjuk, előreállítjuk az órát, így most ebben a pillanatban a napóra a nyári fél évben egy órát siet.
És ha jól értem, akkor ne az időt nézegessük rajta, hanem vegyük úgy, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy összefogásból megújult, és tulajdonképpen a műalkotás értékét, vagy az élvezeti értékét nézzük.
Igen, azt gondolom, hogy ezt kell benne nézni, a 60-as éveknek ezt a fajta művészetét, amire a mai kollégák találtak egy olyan megoldást, hogy az épület hőszigetelését megvalósítva a műalkotást is ugyanabban a formában, talán egy kicsit markánsabb színekkel az elkövetkező 60 évre elénk tárják.
Népszerű volt Abbázia is, ám a Balatonnál is 22 ezer vendég nyaralt 100 évvel ezelőtt, aztán ez a szám 10 év alatt megduplázódott. Még dalok is születtek a magyar tenger szeretetéről, mondhatni Trianon után erőre kapott a Balaton kultusz, főképp vonattal, vagy, ez volt a különlegesség, hidroplánnal. Erről szól ma a Hangtár.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Abbáziának, vagy éppen a divatos belga vagy francia nyaralóhelyeknek a bázisa és a népszerűsége megmaradt, csak a Balatonra is jöttek, többen jöttek, mások jöttek.
Ahogy Ház Gabriella, a Keszthelyi Balatoni Múzeum történész főmúzeológusa mondja, a feljegyzett adatok szerint 1921-ben 22 ezernél is több bejelentett vendég nyaralt a Balatonnál. Ez a szám folyamatosan emelkedett, és 10 év leforgása alatt megduplázódott.
Mind nekem Prága, és mind nekem Hága, hogy messzire van. Buenos Aires, ebből is baj lesz, és mennyibe van.
1931-ben meghaladta 47 ezret a magyar tengernél kikapcsolódó vendégek száma.
Dalom a szívem, ha aligár, Balaton aligár, nyaralok én.
A Balaton kultusz, a Balaton reklámozása, az Trianon után nem volt egy új dolog, csak folytatódott.
Balatonnak édes vize, meggyógyul az ember szíve, fiatal lesz tőle.
19.-20. század fordulójától folyamatosan ment a Balatonnak a felfedezése, felfedeztetése, különböző szintű formájú tömegkommunikációs eszközökkel. Ez most csak úgy látványosabb lett, és kézzelfoghatóbb is, mert a reklámok úgymond jobban célba találtak.
És mivel kiépített aszfaltutak még nem voltak, a 20-as években a nagy közönség a Balaton felfedezésére főleg vonattal indult. Az igazi változás a közútfejlesztés a 30-as évekre tehető, ekkor már autóval és motorkerékpárral is könnyen elérhetővé vált a magyar tenger.
Körbeépül a műút, bár az északi parton még mindig nincs portalanítva. Már a 30-as években versenyeket is rendeztek. Igazából az elsődleges közlekedési, tömegközlekedési eszköz a vasút volt.
Mert ahogy a nevében is benne van, a vasút tömegeket tudott szállítani az ország távolabbi pontjairól a Balatonpartra, ám aki nagyon sietett és tehetős volt, repülőgéppel is utazhatott 100 évvel ezelőtt.
A világháború utáni repülési tilalom az megszűnt, feloldották, indult közvetlen hidroplánjárat Budapest és Siófok között. Ez a Junkers hidroplán sétarepüléseket is vállalt így Siófokról kiindulva.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
És ez már a mai turizmus. Megnyílt a Balaton Bike Hotel internetes platform, amely azokat a Balaton és térségében lévő hoteleket összesíti, amelyek felkészültek a kerékpáros vendégek fogadására.
Az ötlet és a kidolgozás a Balaton Bike 365 szervezethez fűződik, akik szigorú szakmai kritériumok alapján válogatták ki az egyelőre 20 biciklis hotelt. Az új lehetőségről Zalakaroson számoltak be a szervezők. Varga Tünde Szilasi Lászlóval, a Balaton Bike 365 szakmai vezetőjével beszélgetett.
Mitől biciklis hotel egy hotel, és mitől balatoni, amikor mi most Zalakaroson beszélgetünk?
Azért Zalakaroson vagyunk, mert a csatlakozó szálláshelyek közül több is itt található, ugye a Kis-Balaton legfontosabb településén vagyunk. Hogy mitől kerékpáros barát egy hotel, annak két ismérve van. Az egyik az az infrastruktúra része, amiben ezek a csatlakozó szállások most egy egyforma garantált minőséget képviselnek. Tehát mi azt vittük végig velük, hogy azok a vendégek, akik ezen a platformon keresztül eljutnak ezekhez a Balaton Bike hotelekhez, azok az egyforma szolgáltatási szinttel találkozzanak. Értem ez alatt azt, hogy mindegyik szálláshelynél megvan oldva a biztonságos zárt kerékpártárolás, mindegyik szálláshelynél megvan oldva a kerékpárok szervizelésének a lehetősége szervízoszloppal és szerszámokkal, megvan oldva a kerékpárok mosási lehetősége, kerékpárosoknak az információ szerzése túrákról, túraútvonalakról, kölcsönzési lehetőségekről, és még olyan dolgokra is sikerült úgymond rávenni őket, hogy hogy lehessen biztonságosan felvinni a biciklit a szobába adott esetben, vagy hogy tudják a kerékpárosok kimosatni a ruháikat. Szóval ez az infrastruktúra része, a másik része pedig a hozzáállás. Próbáltunk itt a Balaton Bike Hotel kapcsán egy olyan közösségi szemléletet is kialakítani a szálláshelyek felé, vagy azt átadni nekik, hogy a kerékpáros vendégeknek jól kell érezniük magukat, tehát itt nem lehet probléma az, hogyha valaki stoplis cipőbe megy be a hotelbe, itt nem lehet probléma az, hogyha valaki drága biciklivel érkezik, és szeretné azt tényleg biztonságos helyen tudni. Itt nem lehet probléma az, hogyha egy csoport érkezik, akiknek speciális igényei lesznek. Kicsit megpróbáltuk őket felkészíteni arra, hogy milyen különleges vagy egyedi igények várhatók a kerékpárosok részéről, és hogy úgy álljanak az egészhez, hogy a kerékpárosok is azt érezzék, hogy őket tényleg szívesen fogadják ezeken a szálláshelyeken.
Mekkora munka volt meggyőzni ezeket a szállásadókat, hogy ebben van lehetőség és nyissanak e felé?
Szerencsére a Balaton környékén a kerékpáros turizmus az aktív turisztikai vendégek között első helyen van. Tehát a szálláshelyek az elmúlt években már önmaguk is találkoztak azzal, hogy egyre több bringás vendég érkezik, egyre több olyan vendég érkezik, aki kifejezetten biciklizni jön a Balaton térségébe, és azzal is találkoztak, hogy sok esetben nem feltétlenül tudnak nekik jó megoldást kínálni. Nagyon szívesen fogadták a mi szakmai tudásunkat, örültek neki, hogy van kitől kérdezni, örültek neki, hogy egy standarddel megyünk oda hozzájuk, tehát nem nekik kell feltétlenül kitalálni azt, hogy mitől lesznek ők igazán jó bike hotelek, hanem mi meg tudtuk ezt mondani előre, illetve le tudtuk írni nekik előre, hogy mit várunk. Azért is álltunk meg ennyi szálláshelynél, mert nem feltétlenül mennyiséget szerettünk volna első körben, hanem minőséget, és tényleg azokat kiválogatni, akik a szigorú szakmai kritériumoknak megfeleltek és átmentek rajta. Azt kell mondjam, hogy nem volt egyáltalán nehéz meggyőzni őket, sőt, az érdeklődés az meglehetősen nagy volt, és a jövőben valószínűleg bővíteni is fogjuk ezt a kört, mert többen jelentkeztek, mint amennyit végül el tudtunk fogadni.
Hány ilyen hotel van?
Ez egy minősítési rendszer és egy közösség is, ahol ez a szemléletformálás a szállásadók között megvalósult. Jelen pillanatban most 20 szállásadóval kezdünk, de ezt bővíteni fogjuk a jövőben. Balatonbikehotel.hu nevű oldal, ahol összegyűjtöttük ezeket a szálláshelyeket, és abban különbözik a többi, mondjuk úgy, hogy hagyományos szállásportáltól, hogy itt nem csak a szokásos szűrőkre lehet rákeresni, hanem azokat az attribútumokat töltöttük föl a szállásokhoz, amiket ők egyébként garantáltan vállalnak a kerékpárosok felé. Tehát rá tudok szűrni arra, hogy kinél van biztonságos kerékpártállás, kinél lehet kerékpárt, most, stb. Nem lehet nálunk kosárba rakni és kifizetni a szállást, ilyen funkció egyelőre nincs, viszont össze lehet kattingatni egy ajánlatkérést. Tehát ez egy informatív portál, ami összegyűjti a rendszerben résztvevő hoteleket, és azokat a részleteket mutatja meg róluk, amelyeket semmelyik másik szállásgyűjtő oldal nem mutat meg.
A Gyöngyi nem csak egy női név, Gyöngyi az öreg gőzös. Idén van a centenárium, 100 éves a személyszállítás a Mátra vasúton. Az első pályát még 1906-ban építette az egri érseki uradalom, kezdetben lóvontatással, elsősorban gazdasági és fuvarozási célokra. Volt idő, amikor a környék ipari és erdészeti szállításában játszott fontos szerepet, később pedig a Mátra egyik kedvelt látványosságává vált, és jelentős szerepet játszott és játszik ma is a térség turizmusában. A riporter Pirisi Csenge.
Hogy indul el egy ilyen mozdony?
Be kell fűteni, az 6 órát vesz igénybe, mire el tud indulni.
Itt egy hány fok van, mert érezni, hogy nagyon meleg.
Most elég kellemes, most nincsen ilyen 30-40 fok. De van rajta egy szabályzó.
Meg van rajta egy kormányorsó, kormány emeltjű ebben az esetben.
Zárni kell benne folyamatosan, vizet táplálni. Közben rakjuk meg.
Mennyivel lehet menni egy ilyen mozdonnyal?
A gépnek a gép sebessége ez 30 km per óra, az engedélyezett, ennyi lenne. De 20-al mehetünk ezen a pályán.
Csoporttal vagyunk, már majdnem mindenki utazott. Nagyon nagy élmény. Az a része, hogy a régi időket idézi, az mindenképpen egy nagyon jó dolog. Azon az útvonalon, ahol közlekedik, az egy külön öröm.
Nem csak Gyöngyi az öreg gőzös, hanem a mátrai kisvasutazás is népszerű. Évente 70 ezeren utaznak rajta. Idén 100 éves a személyszállítás a Mátra vasúton, mondja ifjabb Kovács László, az Egererdő ZRT üzemvezetője.
A Mátrában a kisvasútnak az alapjait 1906-ba kezdték el építeni, Gyöngyös-Solymos Lajosháza irányába, a Nagy Völgy felé, és ekkor még 600 mm-es keskeny nyomközű vasutat építettek, ami az 1911-es évekig még lóvontatással történt. 11-be váltotta fel a gőzvontatás.
Van is még esetleg olyan mozdonyuk, amit annak idején használtak 100 évvel ezelőtt?
3 darab gőzössel történt a teher és már utána a személyszállítás is. A Liza volt a legelső, ami a teherszállításba részt vett, és utána a Gyöngyös-Mátrafüredi szakaszon, ott pedig a Karcsi és Gizi nevű mozdonyok működtek. 1960-as években lettek leváltva a gőzvontatásról, átváltva ugye a dízel vontatásra. Akkoriban még kis C50-es dízel mozdonyok is népszerűek voltak. Ott, mikor Mátra vasúton át lett alakítva a pályahálózat, korszerűsítve lett, akkor utána a jelen pillanatban is működő MK48-as típusú mozdonyok léptek színre, és abból még egyébként van a mai napig 3 darab felújítva üzemel.
Van egy Gyöngyi nevezetű mozdonyuk is.
Ő egy 1954-ben gyártott a Resica típusú gőzmozdony, ami teljes körű felújítást kapott. Őt meg tudtuk őrizni, hogy a mai napig üzemképes legyen, és tudjunk vele csinálni ilyen nosztalgia járatokat. Ugye valamikor a kisvasutakat ipari célra építették ki. Egy 45 kilométeres teljes hossz volt valamikor.
Most mennyi?
A Gyöngyös-Mátrafüred az egy 6,3 kilométer. Annak van nagyobb turisztikai forgalma. A Gyöngyös, Gyöngyös-Solymos, Lajosháza, Szalajkaház picit hosszabb vonal, 13,1. Ahogy modernizálódott a közúthálózat, nem tudnak mindenhova eljutni, ahol éppen a fát termelik ki, a nyomvonalak fel lettek bontva.
És mikor fedezték fel, hogy személyszállításra is alkalmasak a kisvonatok?
A Gyöngyös-Mátrafüredi szakaszon ott 1926. június 19-én indult meg a személyszállítás. A Lajosházi vonalon ott egyébként 78-79-ben szűnt meg csak az ipari felhasználása a vasútnak, mert addig a kő meg a faanyag szállítás ott azon a vonalon az működött.
Mondhatjuk, hogy ahogy elindult a személyszállítás a kisvonaton, úgy elindult a turizmus is a Mátrában?
Van egy erdei iskolás tantermünk lent a indítóállomáson, Gyöngyösön. Összekötöttük egy olyan attrakcióval, hogy az egyik fedett kocsink át lett alakítva egy ilyen kis guruló erdei tanteremmé.
De hogy élmény legyen maga az utazás is, azért a társaság felé is újította az elmúlt években ezt a vonalat.
Mind a járművek, mind a vasúti pálya fel lett újítva. A járművek a motorizációra, a régi rába motorokból betonaljak lettek lerakva új sinekkel, váltókkal, 2024-be lett átadva. Bízunk benne, hogy minél többen fogják majd használni.
Mávinfo.
Friss hírek a vonattal közlekedőknek. A vonalban Váci Viktor, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! A Lábatlan és Esztergom közötti S74-es vonatok helyett ma pótlóbusz közlekedik. Befejeződött a karbantartás a pécsi fővonalon, így mától újra a teljes útvonalon közlekednek a pécsi, kaposvári Intercity-k és az S40-es vonatok. A ceglédi vonalon nyár végéig tartó karbantartás miatt jelentős menetrendi változások léptek életbe. Ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. A munkálatok első ütemében július közepéig a Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugatiból a keletibe került át. Ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya Kispestet, Ferihegyet és Cseglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Civis Interrégiók biztosítják. Utazás előtt érdemes tájékozódni a mavcsoport.hu/100 a weboldalon. Jó utazást kívánok!
5:60. Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Erős közepes árpa jó beltartalommal és igencsak változó mennyiségű és nem túl biztató minőségű búza. Egyelőre az aratás kezdetén ennyit látni a különböző hazai és délvidéki területeken. Erről szólunk hamarosan, most azonban hírek, a mikrofonnál Ceglédi Edit.
A híreket Naményi Krisztina szerkesztette. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllőn tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 együttműködést. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. Vasoxid színezhette narancssárgára a miskolci színvapatakot. A vegyület a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. A hatóságok tájékoztatása szerint a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsorásra ne csapvizet használjanak, hanem kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűző napot és fokozottan figyeljen a többiekre. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű. A körzeti időjárásról Bicsák Esztert hallják.
Kezdjük a fővárossal, Budapesttel, ahol 23 fokos a hajnal, 17 fok van Győrben és Mosonmagyaróváron. Sopronban gyenge északnyugati szél mellett 19 fokot mértek, 22 fok van Szombathelyen, 14 így mindössze Pápán, Veszprém és Székesfehérvár 19 fokos, 18 fokot mértek Szentgotthárdon, Zalaegerszeg 19, Keszthely 20, Nagykanizsa 16, Kaposvár 17 fokos. Mérsékelt északi széllel Siófokon 24 fok van, a Balaton vize 26 fokos, Pécsett 18, Pakson 20, Baján 18 fokot mértek. Kecskeméten 22, Egerben 20 fokos a hajnal, 17 fok van Széchenyben, 19 Miskolcon, 21 Szolnokon. Karcak 17 fok, Debrecen 20 fok, Nyíregyháza és Záhony 19 fokos, Szegeden 22 fok van, végül Békés Csabán és Kékestetőn is 17 fokot mértek. 5:03. És már is mondom, mit kínálunk a következő szűk fél órában. Már szóltunk arról a hajnaltájban, hogy a hazai medgy jó minőségű és keresi a feldolgozóipar, ám idén kevés lesz a termés. A szabolcsi gazda azt mondja, a szedés-rázás szezonja is lerövidül.
4 hétig ráztuk. Na ez az intervallum, ez lassan a felére csökken. Ez az őrült időjárás, ez előrébb hoz minden. Piac az van, van kereslet a megyre, az ár az szerintem a tavalyhoz képest megfeleződik.
Aztán az aratás nem várta meg Péter Pál napját, már elkezdődött. Délvidéken elsőként a sörárpát takarítják be.
Az aszályos részeken tudtunk aratni, ahol közismerten mindig kevés csapadék hullik. Ennek ellenére egy 3 tonna körüli holdankénti hozamról be tudunk számolni, ráadásul a hektósúlya is kielégítő, meg lehetünk elégedve ezzel a hozammal.
Erről is szólunk 6 óráig. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gergács Anikó.
Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
Érik, ráadásul nagyon gyorsan érik kánikulában a medgy, de vajon hogyan lehet üvegbe vagy palackba zárni a nyár ízeit? Két módszer és két recept, medgybe főtt szódával és medgy szörp hidegen. Az ötleteket Bozsik gazda gyűjtötte össze.
Van egy nagyon egyszerű befőzési módszer a szódavízzel. Megmosuk a gyümölcsöt, betesszük üvegbe, előtte elkészítjük mellé a kupakot, mindegyik üvegre teszünk egy borsonyi szalicilt, annyi cukrot, amennyit a medgy vagy a cseresznye megkíván, ezekre a csonthéjasokra vonatkozik. Föltöltjük üveges szódavízzel, amit az üzletbe veszünk, azonnal lezárjuk, feltesszük a polcra, és tavasszal elővesszük, ropogós, finom, benne marad minden vitamin, mert nem főztük.
Pajtás Ferencnél gyönyörű szép ez a fa.
Ez a pándi megy kis tartson, azt lehet mondani, hogy az van inkább elterjedve, meg a diófa.
Itt önellátásra dolgozik.
Vagy a hűtőláda, vagy lefagyasztásra.
Magozva.
Igen, hűtőláda belefér, mert 300 literes, szóval az a nincsen gond, csak én szörpöt akarok inkább belőle csinálni.
Az is nagyon finom, például lehet főzve is, meg lehet hidegen is.
Most ugye az interneten többféle receptet kezdtem el nézegetni, és abból próbálom összeszűrni, hogy melyik legyen a legjobb, meg a leggyorsabb variáció.
A megy feldolgozásának nagyon sok ága lehet, szörp, lekvár.
Bor is lehet, vagy pálatokat is készíthetünk belőle.
Itt van egy hordó.
Igen, ebből.
Cefre készülődik.
Tiszta cseresznye.
Lesz egy szintiszta megy is esetleg?
Az nem. Abba csak szörp. Abba éltem be magam.
Én úgy szoktam készíteni a megy szörpöt. Kettős hasznosítás, tehát hogy a gyümölcs hús se veszten el, hogy kimagozzuk a megyet, és ízlés szerint egy kiló megyre számítva 50 dekától lehet fölmenni akár egy kilóig is, tehát hogy egy az egyben magozott megy és cukor, és akkor a cukor annyira átjárja, hogy már elolvad és ki is vonja a megylevet a megyből, és akkor ott marad ez a cukrozott finom megyhús, ami süti alapanyag lehet aztán később, és akkor van így hidegen elkészített szörp alapanyagunk is.
Nekem ez a fő gondom, a magozás. Nagyon sok megy van ahhoz, hogy magozzam. Találtam most fent a neten, amit nem kell magozni, hanem maggal együtt lehet sajtolni. Edénybe kell 24 óra gálni, hagyni cukorral együtt minden, ugye szalicén, citromsav, 3 liter víz hozzá, 8 kilóhoz, ugye, és akkor azon keresztül
átszűrni. Igen, mert a gondot ugye ezek a pici kis gyümölcshús cafatkák okozzák, azokban el tudnak rejtőzni az élesztő gombák, és akkor
ból lesz a szörpünkből, amit eddig el szerettünk volna kerülni. De hát az lesz belőle, akkor szerintem azt se fog kárba menni itt a családba. De én jobban szeretnék a szörpöt.
Már a megyrázás időtartama is lerövidült. A Szamos mentén nagy kultusza van a gyümölcs termesztésnek, különösen a szilvahódít, de jelentős meggyültetvények is vannak arra felé. Pap József porcsalmai kertész egyáltalán nem volt boldog, amikor a várható termés mennyiségét kellett megbecsülnie, hiszen a tavaszi fagyok hatása a mennyiségben és majd a pénzben is mérhető lesz. A megyrázására készülnek, aztán a szilva következik, de a korábbi évek mennyiségétől egészen biztosan elmaradásuk lesz, az átvételi ár pedig lefelé mehet. Pap József termelővel Zsoldos Barnabás beszélgetett.
A szilváról nem jó híreket hallottam. Porcsalmán, a Szamos völgyében mi a helyzet?
A legnagyobb gond az, hogy április elején volt az a fagyhullám. A szilváról elmondható, hogy 80%-tól 50%-ig terjedő fagykár van, fajtától nagyban függő, de általában a nálunk termesztett fajták, hát azok sajnos ebben a 80% károsodás alá esnek, ami azt jelenti, hogy egyszerűen nem éri meg betakarítani.
Melyek ezek a fajták?
A Stanley, Presenta, Rodna, Lepotica teljes mértékben elfagytak. Valamennyi Elena maradt, nem egy nagy termés, de valamennyi összejön, az még talán betakarítható.
A konzervgyárak akkor gondban lesznek, mert a termelő nem tud szállítani.
Én úgy gondolom, hogy országosan ilyen nagy katasztrófa nincs. Tehát én úgy gondolom, hogy az országos mennyiség helyel közel meg lesz, itt ellátási gondok nem lesznek.
Minek a szedésére készül akkor?
Talán az Elena. Az még kérdéses, mert még most is hullik, vagy későbbi hatása most jön ki. A top end, top heat, az amúgy is kézi betakarítás, tehát azért azt összeszedjük. A többit meglátjuk, hogy milyen lesz az ár, hogy érdemes-e betakarítani, meglátjuk.
A klasszikus régi szilvafajtákból van, mint a nem tudom szilva berbencei, ezekre gondolok?
Nekem nincs. Ha nem tudomnál, hallottam olyan területet, hogy jól kötött, olyan területet, hogy abszolút nincs. A beszercére nem látok rá.
Tudom, hogy megy termesztéssel is foglalkozik. Megy, lesz.
A korábbi években a konzervgyárak mindig beindultak az érdi meggyel. Az érdivel az a gond, hogy a mi környékünkön mondhatni, hogy teljesen elfagyott.
És a többi?
Ez is térségenként változó. Nagy általánosságban szerintem elmondható, hogy a fürtös meggyek, a cigány megy viszonylag jól átvész szelte ezeket a fagyokat. Természetesen károsodások, meg kiesések vannak. Különösen április végi, május elejé fagyok már a kis gyümölcsöt fagyasztották le, de az első fagyhullám után a növény védekezett, és azért egy másod virágzás jött, ami bepótolja. Érésbe ez a második hullám le van maradva az elsőtől, tehát nagyon kérdés, hogy mennyire fog összeérni, mennyire lehet lerázni. Összességében én azt mondom, hogy tavalyi mennyiségtől kevesebb lesz, de én úgy gondolom, hogy az iparnak, étkezésnek össze fog jönni, tehát egy gyenge közepes évet gondolok a megyre.
Mekkora terület, ahol majd a megyrázógép elindul?
Fürtös megyből 7 hektár van, cigány megyből 10 hektár, de mondjuk ebből 6 hektár az még nagyon fiatal, hát negyedik nyarasak.
Apró gyümölcs szedésének a rákfenéje a kézi erő.
Mi kézzel alapvetően nem szedünk, egyetlen fajta szilvát, a topendet szedjük kézzel, a többi az gépi betakarítás.
És ez a megyre is érvényes.
Így van.
Látja már, hogy mikor kezdődik a szezon?
A megy az jövő hét végén van olyan kert, amit fogunk rázni. Lassan most már a megy beindul. Csak amit mondtam, hogy az első kötések már érettek, a másodkötések éretlenebbek, méretbeli gondok vannak, aprós egy kicsit a megy.
Elhúzódik majd a szezon?
Nem. Ha ez a nagy meleg bejön, akkor megérleli. Évek óta az a tapasztalat, mikor megvettem a rázógépet, 4 hétig ráztunk. Na ez az intervallum, ez lassan a felére csökken. Ez az őrült időjárás, ez előrébb hoz minden.
És van piac?
Piac az van, tehát van kereslet a megyre, az ár az szerintem a tavalyhoz képest megfeleződik.
Érd ófaluban egykor mindenkinek volt gyümölcsöse, aki a környéken élt, ma talán 5-en foglalkoznak ezzel, pedig egykor az őszi barack fellegvára volt a budai hegyek lejtője. A rendkívül jó adottságokkal bíró magas területen azonban évek óta a tavaszi fagyok okoznak fejtörést a gazdáknak. Kávrán Tibor gyümölcstermesztő 10 hektáros birtokán már betakarította a cseresznyét, de ezzel párhuzamosan megkezdte a kajszi barack szedését is. Az egyik menekülési út azt mondja, hogy a szüretet szed magad akcióban is meghirdetik. Belényi Barbara járt a kajszisban.
Cseresznye és kajszi szinte egymásba érik a két gyümölcs. A kajszi, azzal tudom, hogy nagyon sok volt a gond tavaly, de a cseresznye az hozott valamit? Kávrán Tibor gyümölcstermesztő.
Igen, kajszi barack az egyik legfagyérzékenyebb gyümölcs Magyarországon. Az elmúlt években már az a ritkaság számba megy, hogyha nem szenved fagykár. Cseresznye azért 1-2 fokkal jobb, de manapság már a fagy a cseresznyét is elég rendesen megritkítja.
Tavaly egyáltalán nem volt kajszi termés, de idén, ha csak ezt az egy sort nézem, narancssárgább a fa, mint hogy zöld lenne a leveleitől.
Igen, igen, ritkítottunk, amennyire tudtunk emberek függvényébe. Az elmúlt években nem volt, vagy csak 1-2 fajta termet valamennyit, de az idén meg szinte minden virág megkötött, meleg van, így kénytelenek voltunk nagyon sok pénzt rákölteni arra, hogy rengeteg gyümölcsöt ledobáljunk a földre, mert egyébként kipusztulna a fa.
Jól látom, hogy csöpök tető van alatta.
Igen, furattunk kutakat, és locsolni kell, mert az idei évben annyira kevés csapat esett, az egyharmadánál tartunk annak, amennyinek kellett volna már esnie, és ezt a fák nem bírnák ki már. Ez lesz a magyar gyümölcstermesztésnek az egyik rákfenéje. Egyik a munkaerő hiány, a másik hatalmas nagy hőmérséklet, amit nem fognak kibírni ezek a fajták.
Ennyit kell ahhoz öntözni, hogy tényleg hatékony legyen?
Hát, ha az egész szezon nézzük, akkor több 100 liter víz kellene egy fához. Tehát mi is több kollégával összeálltunk, és fajta kísérleteket végzünk, melyik az, amelyik jobban bírja azt a klímaváltozást.
Hogy győzték a cseresznyeszedést, tehát hogy zárták a cseresznyét, mert azt láttam a piacon, hogy keresték, nem volt sok cseresznye.
Hál' Istennek, nálunk a cseresznye termés az elmúlt évekhez viszonyítva egy olyan jó közepes volt, fajták szerint természetesen volt benne szórás, van, amelyiken annyi volt, mint amennyi szokott lenni, de volt pár fajta, amin viszont kevesebb volt. Cseresznye az igazából nem a tavaszi fagyot szenvedte meg, hanem amikor teljes virágzásban volt, akkor nálunk itt Érden volt egy ilyen 4 napos hűvös, köztudott, hogy a méhek 15 fok alatt nem dolgoznak, és szél volt, és hűvös idő.
Sokszor szedmagad akcióval hidalják át a kézi munkaerő hiányt, de az eladás is nehéz.
Cseresznyénél igen, az nagyon kézi munkaigényes, főleg azért, mert azt óvatosan szárral kell szedni, tehát ott nagyon vigyázni kell arra, hogy nem törünk véletlenül se ágrészt, mert azon a jövő évi virágrügyek is ott lesznek. Azok elsősorban kereskedőknek mennek. Sárga barack az szinte 95%-ba szed magad, nagyon élvezik.
Akkor önöknek az út melletti árusok nem konkurencia?
Nálunk ízes, zamatos, illatos gyümölcsöt lehet kapni, amit minden egyes szed magadkor megkapunk, hogy ilyet a boltinál nem érez. Abban viszont konkurencia, hogy az árat nagyon-nagyon leverik, és ez annak köszönhető, hogy itt azért a útszéli árusoknak azt mondom, hogy a 90-95%-a nem termelő. Letesznek 2 műanyagrekeszt, és arra tesznek ki a kocsi hátuljából rekeszeket, annak akár a 90%-a importgyümölcs. Még oké, hogy valamennyire sárga, de kemény, nincsen megérve, se íze, se zamata.
Miért tudják annyira letörni az árakat importgyümölccsel? Azt azért ide kell szállítani.
Ezt nagyon sok kollégával és évek óta szóvá tesszük, hogy Magyarországon megéri az áfacsalás. Hogyha pár százalék gyümölcsnek az áfája, ott nem éri meg. De 27%-os áfánál megéri, hogy ezt a gyümölcsöt ide-oda papíron szállítgassák, és akkor így olcsóbbá tudják tenni. Küzdünk fagy ellen, szárasság ellen, és ebbe születtem bele, ezt csinálom 30 éve. Nagyon szeretjük, nem fogjuk feladni, de azért egyre nehezebb, hanem ezek tények.
Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
3:46. Jövő héten lesz Péter Pál napja, és régebben a hagyomány szerint ekkor kezdődött az aratás. A Kárpát-medencében azonban már javában tart a betakarítás. A Vajdaságban jól halad az árpavágása, a termés mennyiségére sem lesz panasz, de a túlkínálat miatt gondot jelenthet majd az értékesítés. A búzát ugyanakkor megviselte az áprilisi és májusi csapadékhiány. A kenyérgabona cséplése csak ezekben a napokban veszi kezdetét. Délvidéki helyzetkép Ternovác Istvántól.
A Vajdaságban elsőként Északbácskában kezdődött meg az őszi kalászosok aratása. Oromon a sörárpa cséplésével indult be a munka. Vajda Bernard, a Szent Márk Kft. Igazgatója.
Június 8-án medár napján kezdtük meg az őszi árpa aratását is és átvételét is. Egyelőre az aszályos részeken tudtunk aratni, ahol közismerten mindig kevés csapadék hullik. Ennek ellenére egy 3 tonna körüli holdankénti hozamról be tudunk számolni, ráadásul a hektósúlya is kielégítő, úgyhogy annak függvényében, hogy milyen kevés esőt kaptunk, arra meg lehetünk elégedve ezzel a hozammal.
A Tisza mentén az jelenti a legnagyobb problémát, hogy az aszályos évek miatt a termelők minden eddignél nagyobb területen vetettek őszi kalászosokat. A túlkínálat miatt az árpa ára jó, ha eléri a 60 forint dinár ellenértékét, de a búza felvásárlási ára sem lesz sokkal magasabb. Sándor József, a Felsőhegyi Földműves Szövetkezet igazgatója.
Zenta, illetve Fölsej térségében teljes kapacitással dolgoznak a kombájnok. Mennyiségileg is jó évet zárnak a takarmányárpa termelők, illetve minőségileg is nagyon jó az eddig eredmények alapján. 30-tól 35 mázsa per hold, úgyhogy ezzel teljes mértékben elégedettek lehetünk. Az előző években megszoktuk azt, hogy az árpa kisebb területeken, kisebb mennyiségbe termett, 1-7-10 nap alatt betakarítottuk, minden mennyiségre volt vevő, megjött a pénz, és gyorsan tudtunk fizetni. Idén a helyzet más. Miután a térségünkben már szóját, kukoricát, cukor répát nem termelgetnek, az olajrepce kiment a nagy szárazság miatt. Ennek a következménye az, hogy hatalmas a kínálat. Rengeteg árpa van kín, és ez már sajnos rögtön az első egy-két napban meghatározta a fölvásárlás föltételeit. Magyarán napról napra esnek az árak. Napokon belül megkezdődik a buza betakarítása, valamivel gyöngébb hozamú lesz, mint az árpa, hogy minden évben nagyobb költség, kevesebb jövedelem. Sajnos idén is úgy látom, hogy ez fog történni.
Az árpa hozamára 40 kilométerrel nyugatabbra, Bás-Fekete-hegyen sincs ok panaszra. Tóth Ákos.
Elkezdtük az Árpának a betakarítását, meglepően pozitív eredményekkel. Nem mutatkozott ennyire jó termésnek, mint amennyit le tudunk aratni. 4200-300 kila per holdas termésbe az eredmény. Az Árpának az árát már lenyomták 17-17,5 dinárra. Minden esővel az Árpának az ára csökken, mivel az a szlogán, hogy akkor kukorica termés lenni fog, és akkor nem keresendő az Árpa.
A Duna és a Tisza közének Csücskében, Temerinben a kiváló csernozium termőföldeken valamivel később kezdődött a betakarítás. Az Árpa termésével itt is elégedettek a termelők. Az árával azonban annál kevésbé. Tóth László, a Zsóni Szilák Földműves Szövetkezet agrármérnöke.
Az elmúlt napokban elég szépen volt csapadék, így egy kissé az avatás ugye tolódott, úgyhogy az Árpát mi most kezdtük, június 18-19-én, hát most az van folyamatban. Jó nedvesség a termény évet, nagyon drága gáz, szávítást evel költeni kár lenne, túl alacsonyak a gabona árak, tehát teljesen évet gabonát avatunk, ezért tolódik így az avatás június vége felé. Elégedettek vagyunk az Árpa hozammal, 7 tonnás hektáronként, vagy 4 tonnás holdonként hozom az Árpánál, ez szép lesz. A Buzánál nem várunk ilyen jó hozamot, mert áprilisban nem volt csapadék, májusban is fele annyi, mint amennyit szokott, és abban az időben, amikor a buza virágzott, ugye a buza késő virágzik, azért nedvesség vízhiány volt, és nem lesznek annyira telített kalászok, mint ahogy kellene. Az Árpánál ugye sokkal rövidebb a vegetációs időszak, és sokkal korábban is virágzott, normális, hogy magasabb hozamok lesznek az Árpánál, mint a buzából. Nem sok haszol lesz a gabonák az idén. Tavaly előtt más volt a helyzet, azért sokkal jobb volt a hozam. Most kevesebb lesz.
A termelők most abban bíznak, hogy a júniusban eddig lehullott 50-60 liternyi csapadékot a nyár folyamán újabb esők követik, aminek köszönhetően a tavaszi vetésű haszonnövények jó termése majd kárpótolja azt, amit a kalászosok méltánytalanul alacsony felvásárlási ára miatt tervezítettek.
Itthon is javában dolgoznak a kombájnok, bár az elmúlt hetekben a viharos időjárás és helyenként a jég is okozott fennakadást. A mennyiség legalábbis az Árpánál eddig jól alakul, a gazdák a búzáért aggódnak inkább, mert ahol próbavágás volt, ott is rosszabb képet mutat, mint az Árpa. A Kisalföldről Gárdonyi Eszter, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből Bakos Csaba, Baranyából pedig én gyűjtöttem információkat.
Több helyszínen már javában zajlik az aratás a Kisalföldön. A Győr-Moson-Sopron vármegyei gazdálkodók elsősorban az őszi árpa betakarítását végzik, miközben egyre több helyen a búzatáblákon is megjelennek a kombájnok, mondja Németh Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron vármegyei elnöke.
Az időjárás függvényében, ahol több csapadék volt, később kezdődik, ahol kevesebb csapadék volt, ott meg már elkezdődött a bíborhevét, most vágják rendre, úgyhogy folyamatos, talán most már azt el lehet mondani, hogy a szálas takarmányok begyűjtése megtörtént, a szállása, illetve nagy része fel is lett vállázva. Optimális esetben annanakra beszoktuk fejezni Győr-Moson-Sopron vármegyébe az aratást.
A gazdák egyelőre óvatosan értékelik az idei termést, de néhány növény esetében már jól látható, hogy a termés mennyisége és minősége is elmarad a vártól, tette hozzá Németh Gergely.
Jóval kevesebb lett a szálas takarmány is, mint amire számítottunk, hát ez az állattartók részére nem egy jó hír. Ugyan az állatállomány is csökkent az elmúlt időszakban, egyre kevesebben vállalják be gazdálkodók ezt a rizikót, de még mindig azért én úgy érzem, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyébe állattartásba az országos átlag felett vagyunk.
Az idei szezon legnagyobb kihívását a tavaszi és koranyári csapadék hiány jelentette, amely ugyan a kalászosokat még nem érintette drámai mértékben, a később érő növénykultúráknál azonban már komolyabb problémákat is okozhat. A legnagyobb aggodalom jelenleg a kapás növények miatt tapasztalható, a kukorica, a napraforgó, a szója és a cukorrépa fejlődését ugyanis jelentősen visszavetette a csapadék hiány. A vármegyében egyébként közel 100 000 hektárnyi terület vár nyári betakarításra, az Árpa mellett a repce, a magborsó és a rózsa aratása is folyamatos, több kultúra esetében már a munkák végéhez közelednek a termelők, hiszen az idei időjárás miatt a növények a szokásosnál korábban értek be, így az aratás is előbbre került a Kisalföldön a megszokottnál.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az elmúlt héten a bíborherével és az őszi árpával megkezdődött az aratás. Az utóbbi napok csapadéka a legjobbkor érkezett, mert ezeknek a növényeknek a betakarításával már végeztek, a búzához 1-2 nap múlva kezdenek hozzá. Így a munkálatokat nem hátráltatta a 10-30 mm eső, viszont nagyon sokat jelentett a napraforgónak és a kukoricának. Az őszi árpa hozama nagy eltéréseket mutat területenként, 1,5 és 6 tonna hektáronként, ami 3,5-4 tonnás átlagot jelent, mondja az Agrárkamara vármegyei elnöke, Hubai Imre Csaba biogazdálkodó.
Ez azt jelenti, hogy a korábbi évektől eltérően olyan keveset mutat, hogy kb. 35-40%-kal kevesebb a termés, mint a átlagos évek átlaga. Az őszi borsó betakarítása az is megtörtént zömmel, 3,2 tonna per hektár, nagyjából a szokásos termésnek a 80%-át adja. A zöld borsó betakarítása, ami ugye feldolgozásra kerül hozzáipari célokra, annak a betakarítása is folyamatban van, illetve nézve megtörtént, és 6 tonnától 11 tonnáig termett. Az öntöző viszonyok között a 10-11 tonna elfogadható mennyiséget jelent. A 6 tonna egyéb károkat szenvedett, és emiatt kevesebb a átlag termése. A bíborhely betakarítása is megtörtént, 0,3-0,4 tonna per hektár terméssel, ez kb. 50%-os termés eredményt mutat.
A búza betakarítása is kezdődik, a szakemberek a tapasztalatok alapján az árpáéhoz hasonló hozamot várnak. A gazdálkodók az alacsony árra és a szárazságra panaszkodnak. Szükségesnek tartják a vízgazdálkodás további fejlesztését a termés átlag stabilizálása érdekében.
Aratás kezdetén a szokásosnál korábban volt próbavágás az őszi árpában és búzában, baranyában, ám közben csapadék érkezett, még utolsó pillanatban, így a legtöbben elhalasztották az indulást. A jég itt szerencsére csak kevés kárt okozott. Ritlinger József, az Agrárkamara baranyai elnöke.
A jégnek nem nagyon örültünk, de hát esővel jött, olyan nagy károkat itt Baranyában nem okozott, minden szomszéd vármegyébe. Járdás is volt egy picit. Mindenki, az egész megye megázott, több-kevesebb csapadék hullott, hál' Istennek, azt lehet mondani, ilyen 25 mm-től egészen a 120 mm-ig.
Ezekben a napokban már mindenkit a traktor és betakarítást végző gépek mellett találni a megyében. Legtöbben az árpát aratják, ám van, aki már a búzát is megkezdte, és amennyire stabil az árpa hozama, annyira alig közepes az őszi búzáé. Az Eszéki Kutatóintézettel közösen vetett baranyai árpa parcellák jó erős, közepes, átlagosan 8 tonna per hektár körüli eredményt hoztak.
A hektoliter súly is nagyon jó, kiemelkedő, azt lehet mondani, ilyen 70 körüli a hektoliter súlya, nagyon szép kiteltek a szemek, egészséges, a legjobb területre vetettem. Ez egy Eszéki gabonakutatónak a 4 fajtáját ajánlották ők föl. Látjuk azért, hogy a fajták között is azért jócskán a különbség, ugyanaz a technológia, ugyanaz a fajta, mindent ugyanúgy csináltuk, de azért termés átlagban nem lettek egyformák, a 8-2-től egészen a 7-6-ig. Én úgy gondolom, azért szép eredmények, ezek igen korai fajták, még azt lehet mondani, akkor még általában szokott lenni csapadék, és azért is döntöttem ezek a fajták mellett.
Ha a megyét nézzük, nem tudom mennyire látni már adatokat, akkor hasonló közepes átlagtermésre lehet számítani őszi árpából?
Igen, mindenféleképpen azt azért látjuk, hogy már jönnek be az adatok a kamarához minden részről. Hát buzából is, ahol már belekóstoltak, volt, ahol már péntek, szombat, vasárnap buzát vágtak, de hát azok sajnos a felsül területek, ilyen 4,5-6 tonnáig mondták a buzákat. Minőséget ott még nem tudunk, de én úgy gondolom, mivel ilyen kevés a termés, azért szerintem, hogy jó minőségek kellenek legyenek.
És még egy fontos információ az aratási munkákhoz. Éppen emiatt nagyobb számban jelennek meg a közutakon mezőgazdasági gépek és vontatók. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a balesetek elkerülése érdekében arra kéri a közutakon közlekedőket, legyenek türelemmel és csak fokozott óvatossággal előzzenek az utakon. Ha feltorlódik a lassú munkagépek miatt a forgalom, ne előzzenek egész autósorokat. Kedves hallgatóink, a hajnaltáj lassan véget ér, új témákkal holnap reggel 5 órakor jelentkezünk ismét. A mai adást újból meghallgathatják majd a www.mediaclick.hu oldalon. Itt 6 óra után a Jó reggelt Magyarország következik. Én a hangmérnök Lajer Rita és a szerkesztő Gergács Anikó nevében is kívánom, legyen szép napjuk, viszont hallásra Bicsák Esztert hallották.